Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az új gondolkodásmód és az új műveltségeszmény Mátyáskori magyarországi jelenlétének bemutatására keresve sem találhatnánk szemléletesebb példát a földrajzi ismeretek és a földrajzi gondolkodás korabeli átalakulásánál. Előadásomban egy olyan tudományterület korabeli ismeretanyagáról, annak változásairól fogok beszélni, amely nem volt a hét szabad művészet része, amelyet abban a korban egyetemeken sem oktattak, ugyanakkor a kor legnevesebb írói és tudósai foglalkoztak művelésével, jó részt hobbi szinten. Ha lelki szemeiddel végig akarsz tekinteni a föld kerekségen, ha szemügyre akarod venni az egyes földrészek elhelyezkedését és az ott élők szokásait, ha tudni akarod, hogy melyik vidék mit terem és mit nem terem, vedd elő Plinius Historia Naturalisát, Ptolemaios Solinust és Isidorus Hispalensiszt. Tanácsolt egyik írásában a 15. század egyik legműveltebb szerzője, Aeneas Silvius Piccolomini, a későbbi II. Pius pápa. Földrajzi ismereteket keresve, ma már ezek a szerzők eszünkbe sem jutnának. A 15. században azonban valóban az ő munkáik számítottak az elsődleges földrajzi népismereti forrásnak. Ahhoz, hogy megértsük a magyarországi változások menetét, érdemes röviden számba venni az európai geográfiai gondolkodás átalakulásának a legfontosabb lépéseit, és hogy miért játszottak ebben a folyamatban fontos szerepet az említett ókori szerzők. A humanizmus, amelynek alapját az antikvitás iránti szenvedélyes érdeklődés vetette meg, szinte a megszületése pillanatától kezdve igényelte a megbízható földrajzi ismeretet. Az első ismert humanisták, Petrarca, Boccaccio, Coluccio, Salutati és társai számára hamar egyértelművé vált, hogy a latin irodalom megértéséhez, olvasásához, értő olvasásához szükségük van arra, hogy értsék és ismerjék az ókori világ geográfiáját. Merre hajózott Odysseus? Hol szállt partra a Trójából elmenekült Aeneis? Hol zajlottak Julius Caesar Gall háborújának az összecsapásai? A klasszikus szerzők hiába adták meg a történtek helyszínét, ezek évezredes távlatból történő azonosítása gyakran komoly akadályokba ütközött. Az ókori földrajzi helyek téves lokalizációja, a helynevek körüli bizonytalanság jelentősen növelte ugyanis annak kockázatát, hogy magukat a szövegeket is pontatlanul, vagy akár teljesen rosszul értelmezzék. A hibák kiküszöbölése érdekében megújult érdeklődéssel fordultak az ókori földrajzi munkákhoz. Különösen három mű vált újra népszerűvé. Plinius Historia Naturalisa, Solinusnak a Plinius munkáját kommentáló Collectanea Rerum Memorabilium című összeállítása, valamint Pomponius Mela kronográfiája. A humanisták arra is hamar ráébredtek, hogy az antikvitás földrajza önmagában nem biztosítja a világ megismerését és leírását. A hiány különösen két aspektusból vált szembetűnővé. Egyrészt az utazási irodalom, mármint az azóta keletkezett utazási irodalom egyre több, az ókorban még nem ismert helyjel gazdagította Európa földrajzi ismereteit, másrészt az ókori munkák megírása óta teljesen átalakult Európa földrajza is. Ezért a hibák kiküszöbölésére megszületett a szövegkritika, a humanisták hasznosítani kezdték a középkor forrásait, saját tapasztalataikat, sőt rajzokat és térképeket is, és sorra készítették a saját geográfiai tárgyú vagy csak kötődésű műveiket. Munkamódszerükre jó példa Boccaccio De Montibus című munkájának a Kaszpi-tengerről tudósító része. Kaszpi-tengert az ókori geográfusok még az óceán egyik öblének tartották, zárt tenger volt, tehát a 13. században írták le először. Boccaccio hozzájuthatott ehhez az ismerethez, de nem nagyon mert neki hinni. Föl is jegyezte, hogy inkább szeretnék hinni az ő tekintélyüknek, mint a saját szememnek, írta az ókori geográfusokról, és egy átmeneti megoldást talált, egymás mellé helyezte a kétféle leírást, milyen a Kaszpi-tenger, van egy zárt tenger és van egy nyílt tenger. De tulajdonképpen az ókori geográfia átrajzolása ekkor már megkezdődött, és részben pont az ilyen típusú munkákkal, mint Boccaccio De Montibus. A 15. századra megérett az idő az addig szerzett geográfiai ismeretek összegzésére. Az új korszak szimbolikus nyitányának, Ptolemaiosz geográfiájának az újrafelfedezése tekinthető. Az elfeledett kézirat egy bizánci tudós Manuel Chrysoloras podgyászában Konstantinápolyból került Európába, és az egyik tanítványa hamarosan a 15. század elején elkészítette a szöveg első latin fordítását, ez a latin fordítás hibátlannak a legkevésbé sem nevezhető, és a geográfia a kor lehetőségeihez képest viharos gyorsasággal ismerté vált az egész kontinensen. A humanisták által, mint egy a földrajztudomány bibliográfiának nevezett geográfia, egyes 15. századi kéziratai csak szöveget, mások térképlapokat is tartalmaztak, de akár atlasszal, akár anélkül készültek, a Ptolemaiosz kéziratok mindenképpen szenzációs számba mentek. Elterjedésükben, vagy a kódex elterjedésében a tartalmán túl vélhetően komoly szerepet játszott az a világpolitikai jelentőségű esemény, amiről az előbbiekben már volt szó, az 1414-18-ban lezajlott konstanci zsinat. Az egyház megreformálásának, az egyházszakadás megszüntetésének céljából összehívott zsinatra ugyanis összesereg lettek Európa legjelentősebb tudósai, és a zsinat hivatalos programja mellett egyúttal a könyvvásár és tudományos fórum szerepet is betöltötte. Arra, hogy hogyan lehet Konstancban, vagy hogyan lehetett Konstancban könyvtárat gyarapítani, szemléletes bizonyítékot szolgáltat a zsinati tárgyalások egyik meghatározó alakjának, Guillaume Fillastu bíborosnak a könyvtára, aminek a könyveinek a jelentős része máig megmaradt, és megmaradt a könyvértéke. A bíboros gyűjteményében ezekben az években 10 olyan kötet került, amelynek konstanci eredete nem a történész utólagos következtetése, e körülményt ugyanis a címlapon, a kötet címe alatt olvashatjuk. Ott szerepel ez a felirat, amit itt kivetítettem. A bíboros láthatólag igyekezett minél több munkát beszerezni a klasszikus latin irodalom kincseiből. Az újonnan beszerzett könyvek egy része frissen felfedezett, frissen fordított, még kuriózumnak számító szövegeket tartalmazott. Ilyen újdonság volt például Cezare Eusebiusnak a zsinat idején újra felfedezett krónikája, illetve az említett Ptolemaiosz féle geográfia. Hogy ez utóbbi, mármint a Ptolemaiosz mekkora kincsnek számított akkoriban, jól jelzi, hogy jelen ismereteink szerint az akkori Franciaországban 3 példány létezett összesen, Philaszt bíborosi, egy másik zsinati bíborosi, Pierre Deillé, és jó Fülöp burgundi hercegnek volt még egy harmadik példány. Philaszt bíboros személye azért is fontos, mert általa azt is megismerhetjük, mit jelentett az adott korban, hogyha valakinek kiemelkedő geográfiai műveltsége volt. A bíboros ugyanis egyúttal korának a legjelentősebb geográfusának számított, aki Pomponius Mela kozmográfiájához korszerű bevezetést és kommentárokat készített, mindegy hobbiból pihenésképpen a zsinati időszak alatt. Azt is tudjuk, hogy ő már gyakorlott térképhasználónak számított. Néhány évvel a zsinat után, 1421-ben a német lovagrend és Jagelló László lengyel király között zajló konfliktusban a per eljutott egészen a római kúriáig, és a per során, idézem, bemutattak egy világ térkép módjára megfestett vásznat, amely bizonyította, hogy a lovagrend földjei, nevezetesen Pomeránia területe a lengyel királyság határain belül terült el. Ezt a festett vásznot a perben pápai megbízottként tevékenykedő Philaszt bíboros személyesen ajánlott az egyházi bíróság figyelmébe, mint a probléma megoldásához különösen hasznos eszközt. Vagyis a 15. század elején a térképeket már alkalmasnak tartották arra, hogy akár határviták eldöntésére is használják. Fennmaradt források hiány sajnos nem tudjuk, hogy a konstanci zsinaton Zsigmond magyar király kíséretében megjelent több ezer magyar egyházi és világi személy közül kit érintett, vagy kit érinthetett meg a gazdag könyvkínálat, azon belül pedig különösen a földrajzi gondolkodás különböző megnyilvánulásai. Esetleg Kanizsai János, esztergomi érseket, Garai Miklós, Nádort, vagy az Óbudai Egyetem egykori oktatóját, Makrai Benedek jogász professzort. Ők ugyanis mindhárman egyaránt megfordultak a zsinaton, és később Zsigmond király megbízásából szerepet kaptak abban az említett perben, ahol ezt a térképet is használták. Azt is tudjuk, hogy Zsigmond király számára is készült Konstanzban könyv, vélhetőleg nem is egy, jelenleg egyet ismerünk csupán. De az is lehet, hogy másoltatott magának könyvet, például az a Kanizsai János esztergomi érsek, akiről tudjuk, hogy egyetemi tanulmányait Padovában végezte, és amikor Padovába tartózkodott, akkor két könyv másolót is foglalkoztatott egy időben. Mint az előző előadásból is hallottuk, Pier Paolo Vergériót, az ismert humanistát Zsigmond ugyancsak Konstanzban ismerte meg, és fogadta a szolgálatába. Vergérió a király kíséretében Budára érkezve elsőként, de legalábbis az elsők egyikeként képviselte az országban az új gondolkodásmódot. Vajon volt Vergériónak szerepe a Ptolemaiosz szimbolizálta új földrajzi gondolkodás Magyarországra hozatalában? Nem tudjuk. Az azonban biztos, hogy Vergérió barátja és egyik első tanítványa Vitéz János, igaz, hogy nem ezekben a korai években, de később rendelkezett saját Ptolemaiosz kódexszel. Ahogy nem tudjuk, mikor került az első Ptolemaiosz kötet, így azt sem tudjuk, mikor került az első térkép Magyarországra, és azt sem tudjuk természetesen, hogy az mit ábrázolt, de talán nem keresgélünk rossz helyen, hogyha felbukkanását ugyancsak a Zsigmond korra tesszük. Egyes feltételezések szerint Zsigmond kori az a térkép, amely a Balkán-félsziget 1453 előtti politikai helyzetét ábrázolja, többen a nikápolyi hadjárathoz kapcsolják az elkészítését. Azért 1453 előtti, mert még a Konstantinápoly elfoglalása előtti állapotot rögzíti. És az előbbiekben említett lengyel lovagrendi példa ismeretében az sem lehet elképzelhetetlen, hogy térképet használtak az 1432-33-ban készített magyarországi hadügyi tervezet összeállításakor. A tervezetet, amely pontosan és részletesen szabályozta, milyen bandériumokból állt fel az ország hadereje, ezeknek a csapatoknak hol, milyen irányba, milyen feltételekkel kell harcba menniük, az ország védelmének török elleni és a nyugati irányú védelmének a hatékonyabb megszervezése érdekében állították össze. Tartalmát térképre rajzolva egyértelművé válik a területi egységek felsorolása, nem csak hiánytalan, de nagyon racionális is. Készítői valóban olyan pontosan látták az országot, mint a térképet használtak volna. Az ország döntéshozói láthatólag jól ismerték a királyság egész területét, szervezeti egységeit, felvonulási útvonalakat, határokon túl elterülő országokat, tartományokat, talán tényleg használtak térképet, de ha használtak, akkor természetesen úgy kell elképzelni, hogy ez az ismeret anyag, amit mi most később térképre rajzoltunk, ez valami ilyen típusú térképen jelent meg, csak ugye erről térképünk nem maradt fönn. A szinte épp csak érzékelhető Zsigmond kori előzmények után Mátyás udvarában már in floribus megtalálható a korszerű földrajzi gondolkodás minden ismérve. Először is a király könyvtárában ott sorakoztak a leghíresebb geográfiai munkák. Mátyás király könyvtárában egyaránt megvolt Julius Cézár kommentária de Bello Gallico, Strabon, valamint Ptolemaiosz geográfiája, illetve Plinius Historiae Naturalis című műve, az ókor legjelentősebb geográfiai munkái. Magyarországon ugyanakkor, és ez egy fontos különbség például a burgundi udvarral összehasonlítva, nincs nyoma modern útleírásoknak, földrajzi műveknek. Nem másoltatták, nem vették meg, nem olvasták ezeket, vagy csak nem maradtak fönn. Mátyás könyvtárában jelenleg egyetlen ilyen típusú kortárs munkát ismerünk, Róma Instaurata című könyvet, ez egy róma úti könyv, amelyet Flavius Brondus pápai titkár az 1430-as években a Róma antik emlékeinek számbavétele céljából írt. Nem tudjuk, hogy a modern, vagy legalábbis az új, ókorinál újabb irodalom hiányzott-e a királynak, az minden esetre tény, hogy Mátyás nem csak birtokolt, illetve olvasott, de legalábbis a saját koronája országairól készítetett is geográfiai munkákat. Udvari humanistái, őróluk is volt az előbbiekben szó, földrajzi leírást készítettek az országról. Mind a ketten, tehát Pietro Ranzano és Antonio Bonfili egyaránt történeti műveik bevezetőjeként, előbb a régi, ókori történeti írók szerint, aztán saját koruknak az állapota szerint, ahogy Ranzano írta, jelenlegi városainak a fekvése szerint vették számba a főbb látnivalókat városokat. Pietro Ranzano, Ferdinánd nápolyi király követe, 1487-ben érkezett Mátyás király udvarába, és a királyi pár felkérésére 1489-90 között írta meg művét, a magyarok rövid történetének, rövid foglalata címmel, amelyben az elején jól áttekinthető rendszerben országrészek, azon belül pedig megyék szerint közöl, csoportosítva közöl leírás Magyarországról. Magyarországról, mielőtt ide érkezett, keveset tudott, a geográfia készítésben azonban már nagy tapasztalattal rendelkezett, Itáliában írt Annales Omnium Temporum című enciklopédikus művében ugyanis szülőföldjének már elkészítette a geográfiai leírását, Deskripció címmel. A magyarok történetén dolgozva nem csak az otthon már kiérlelt szerkesztési elvei, de jó részt a felhasznált olvasmányai is változatlanok maradtak. A Magyarországnak is nevezett Pannonia régi állapotának leírásához épp úgy elsősorban Strabón, Plinius és Ptolemaiosz munkáját vettek alapul, mint a deszkripció készítésénél. Magyarországon azonban a saját kora állapotának ismertetéséhez nem talált használható irodalmat, így alig két évig tartózkodás után egy ismeretlen idegen nyelvet beszélő országban elsőként fogott az ország nevezetességeinek az ismertetéséhez. Kollégája Antonio Bonfini, aki a Magyar Történelem Tizedei címmel írta meg, hamarosan egész Európában ismerté vált művét, 1486-ban állt Mátyás szolgálatába. Művét, amelyet Mátyás halála után is folytatott, a király felkérésére írta. Az ország leírását tartalmazó rész jó részt Ranzano alapján készült, szövegét azonban Bonfini antik és aktuális ismeretekkel is kibővítette. A magyarországi térképészet kezdetei, akár csak a geográfiai leírását szintén Mátyás király udvarához köthetők, és e téren is Itáliából érkezett személyt illeti az elsőbség. Francesco Rosselli, firenzei kartográfus, az 1470-80-as években Magyarországon, Mátyás udvarában tevékenykedett, és hagyatéki leltára szerint készített egy Ungheria térképet is, ez a térkép azonban sajnos nem maradt fönn. Fönnmarad viszont egy közép-európai és egy balkán térképe, ez alapján azért valamennyire el tudjuk dönteni, hogy milyen ismeretekkel rendelkezett. Számos példával tudjuk bizonyítani, hogy a Mátyás környezetéhez tartozó humanisták valóban és őszintén fogékonyak voltak az elérhető földrajzi ismeretekre, és azt is tudjuk, hogy a király gondolkodását is befolyásolták ezek az frissen érkezett új izgalmas ismeretek. Lapszéli bejegyzések alapján tudjuk, hogy Vitéz János nem csak saját Ptolemaiosz kódexét forgatta. A kép, ami itt látható, az a Vitéz János Ptolemaiosz kódexéből lett kiemelve, és a kódex egészen lapozható formában a Vatikáni Könyvtár honlapján hozzáférhető, tehát érdemes átlapozni. De a saját Ptolemaiosz kódexe mellett a lapszéli bejegyzések alapján tudjuk, hogy a Corvina könyvtár Julius Cézár kötetét, valamint Flavius Blondus Róma instaurátáját is forgatta, tudni, hogy lapszéli bejegyzései ott sorakoznak. A Ptolemaiosz kódexét azt annyira értékesnek tartotta, hogy ott nincsenek bejegyzései, csak a címer ott van az első lapon, hogy ez a vitézé volt. Janus Pannonius földrajzi ismereteiről a verseit tanúskodnak. Hosszabb és kevésbé olvasott költeményei közül például egy velencei hadvezérhez írt dicsőítő költeménye felér egy hosszabb geográfiai könyvvel. A híres hadvezér tetteit megénekelve a költeményben nem csupán a személyesen is jól ismert Itália számos városa, tava, folyója tűnik föl, de Grönlandtól Írországig, Szardíniától Kis-Ázsiáig, Egyiptomtól Indiáig megelevenedik az Janusz által szintén csak földrajzi könyvekből megismert világ. Földrajzi tudás terén a király sem marad le mögöttük. Gondolkodására és egyben a magyarországi földrajzi gondolkodás átalakulására legszemléletesebb példát Galeo Tomarcio Mátyás királynak kiváló bölcs és tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyvében olvashatjuk. Az idézet itt található. Mátyás királytól gyakran hallottam, hogy tévednek a mostani történetírók, amikor az ókori elnevezés szerint írják a vidékek és városok neveit, stb. Azt mondta tehát a király, hogy az új elnevezéseket kell használni, aszerint, ahogy a nyelv, az ország és a hivatalos hatalom változik. Ez a megközelítés azonos azzal, amivel a legjelentősebb geográfiai műveltséggel rendelkező humanisták ezekben az évtizedekben a munkáikat írták, tehát ez egy nagyon korszerű megközelítés. Arra, hogy Mátyás a földrajzi tudást a politika szolgálatába állította, egy egészen különleges példát tudok mondani. Bonfini elbeszélése szerint a király Enea Silvius Piccolomini leírásából és kereskedőktől egybehangzóan arról értesült, hogy keleten élnek magyarok, mire követeket küldött felkutatásukra, azzal a szándéka, hogy Magyarországra hívja őket, amelyet a török pusztítás egyes vidékeken erősen megtizedelt. A tervről, amelynek végrehajtásában Bonfini szerint csak a halál akadályozta meg a királyt, sajnos nincs egyéb adatunk, az azonban tény, hogy Enea Silvius Piccolomini földrajzi munkájában valóban említést tett az ázsiai magyarokról, feltehetőleg a Magna Hungária szétszóródós magyarjairól. És térjünk vissza még egyszer a 15. század elejére, a konstanci zsinat időszakára, és idézzük fel, mi jellemezte a geográfiai tájékozottságáról híres Philas Bíboros korszerű műveltségét. Egy. Ókori geográfiai műveket olvasott. 2. Azon belül saját Ptolemaiosz kódexsel rendelkezett, ez tulajdonképpen a kor intellektuális státusz szimbóluma volt, egy ilyen szellemi Lamborghini. 3. Geográfiai kommentárokat írt, saját korának ismereteit is felhasználva. 4. Munkája során térképet használt, amelyet már gyakorlati problémák megoldására is alkalmasnak talált. Ezek közül az ismérvek közül igaz némi, mondjuk két generációs csúszással, valamennyit megtaláljuk Mátyás király környezetében. A király udvarában ugyanis ugyanúgy olvasták, és a margóraik megjegyzések szerint értelmezték az ókori geográfiai műveket, mind a királynak, mind Vitéz Jánosnak volt saját Ptolemaiosz kódexe, készült geográfiai leírás, ezek ráadásul Európában nem is számítottak kései példányoknak, és használtak, illetve készítettek térképeket. Elméleti földrajzi tudásuk tehát megfelelt a kor humanista elvárásainak. De milyen volt a gyakorlati földrajzi tudásuk, és akkor erről még néhány mondatot. Előbb röviden a magyarországi ismeretekről. A késő középkori magyarországi földrajzi ismeretek hiányos voltak, elsősorban Ranzano említett művéből kiindulva a magyar történettudomány hagyományosan azzal szokta indokolni, hogy akkor tájt még a megyéket sem ismerték pontosan. Az egész ország megyékre van osztva, ezek a megyék a városoktól kapták a nevüket, körülbelül 57 megye van, írta Ranzano akkor, amikor a megyék száma meghaladta a 70-et. Ismertetés alapján kitűnik, hogy Ranzano és informatorai számára a Dunántúl volt az ország legismertebb területe. Ő jól ismerte még a Felvidék megyét, az Alföldről már láthatóan keveset tudott, a legkevesebbet tudott Erdélyről, Erdélyt ugyanis egyetlen megyének fogta föl. Érezte maga is, hogy a munkájának vannak hiányosságai, így írt rólok, jól tudom, hogy van több olyan megye, amelyet akaratom ellenére kihagytam, mert bár szorgosan kerestem, mégsem találtam olyan embert, aki felsorolta volna nekem valamennyit. Vajon tényleg nem volt Mátyás király udvarában olyan ember, aki fel tudta volna sorolni az összes megyét? ez lehetetlenség, gondoljanak az előbb említett, előbb mutatott térképre. Amikor Anzánót azért bíráljuk, mert nem ismerte pontosan a megyéket, elfelejtjük, hogy ország leírását nem a magyarországi megyék számbavételére készítette, ő elsősorban a legjelentősebb városokat, egyházi emlékeket, természeti ritkosságokat akarta bemutatni, megismertetni, ha úgy tetszik, egy ilyen korabeli turista kalauzt írt. A megyék itt csak az információk rendezését biztosították, így ha figyelembe veszük a leírásának a célját, valamint azt a körülményt, hogy egy külföldi szerző nyelvismeret és előismeretek nélkül vágott bele a munka elkészítésébe, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon is önálló és úttörő művet alkotott. Amennyiben azonban egy geográfiai munkának vagy egy összeírásnak kormányzati szerepe van, mint az előbb említett hadügyi tervezet, valamennyi érintett megye szerepel a leírásba, a jegyzékbe, és hogyha volt térkép, de ez ugye nem maradt ránk, akkor a térképen is. A földrajz elméleti ismerete és gyakorlati hasznosítása a 15. században még nem mindig járt együtt, de az elmélet és a gyakorlat összekapcsolódása már érzékelhetően megkezdődött. És végül a szélesebb körű földrajzi tudásról. Gondolom, önök közül többen is feltették magukban a kérdést, vajon mit tudhattak Mátyás udvarában a kor földrajzi felfedezései. Mátyás király nem érte meg Amerika felfedezését, 1490. április 6-án, 47 éves korában Bécsben meghalt. Az új világról, a Mundus Novusról szóló első zavaros, bizonytalan hírek csak évekkel a halála után jutottak el a magyar udvarba. De tudtak-e vajon, a Kanári-szigetek 1330-as években kezdődő felfedezéséről. No, a Kanári-szigetekre induló utazásokról, a szigeteket meghódító kalandorok szerepéről viszonylag bőséges forrásanyag maradt ránk, a korabeli Európában általában keveset tudtak a szigetekről. A szigetek birtoklásának kérdésében érdekelt hatalmak féltékenyen figyelték az expedíciók sorsát, és a felfedezés gyorsan ismerté vált egyes humanista körökben is, híre azonban tovább nem nagyon terjedt. A 15. század jelentős európai utazóinak leírásában és a geográfiai ismeretekre különösen fogékony Ina Silvius Piccolomini írásaiban hiába keressük a szigetek, illetve felfedezésük említését, mint ahogy a többi nyugati tengeri utazás említése is hiányzik. Ezek az ismeretek tehát még nem jutottak, mert nem is juthattak el a magyar udvarba, ezért azonban, mint láthatjuk, nem a magyar udvar terhelő felelősség. Mátyás király uralkodásának idején tehát a magyar udvar humanistái korszerű, ami azt jelentette ebben az időben, hogy jókori alapokra épülő, elméleti geográfiai műveltséggel rendelkeztek, és rendelkeztek egyúttal a számukra kormányzati feladataik ellátásához nélkülözhetetlen szükséges gyakorlati ismeretekkel is. A szükséges ismeretek körében azonban ebben az időben a földrajzi felfedezések ismerete, megismerése még láthatólag nem tartozott bele. Köszönöm a figyelmet!